Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Családfa című műsorunk második adásában. Jó magam, Berta Péter vagyok, a műsor szerkesztője, és köszöntöm a stúdióban beszélgető társamat, a műsor állandó szakértőjét, Sül Tamást.
Nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk a családi életről. Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Mint már a korábbi adásban is említettük, te családsegítőként dolgozol, de mégis milyen volt friss házasként mondjuk a mézes hetek után szembesülni azzal, hogy a családban bizony vannak problémák is?
Bár én aránylag korán házasodtam, mégis tudatosan csak később kezdtem gondolkozni a családi életnek a működéséről. Igaz, hogy az egyik diplomamunkám is a férfi és a nő kapcsolatáról szólt, ahol vizsgáltam a kapcsolati rendszereket, de inkább az ókori korban, de egyre jobban kezdett érdekelni, hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki. Amikor már gyülekezeti lelkész voltam, akkor volt lehetőségem több családot is kísérni, megfigyelni, és feltűnt az, hogy egy-egy családban vannak dominánsabb szereplők, és az, ahogy a családi életük fejlődött, az nem mindig spontán tényektől függött. Amikor mentálhigiénés tanulmányokat végeztem, ott szembesültem azzal, hogy milyen családi rendszer az, ami működőképes, és mi minden az, ami nehezíti, vagy problémát jelent a családi életben, és itt nagyon sokat tanultam. Egyébként a saját családomat is néha úgy szemlélem, hogy elgondolkozok azon, hogy mi hogyan funkcionál az én szülői családomban. Amikor önismereti csoportba jártam, akkor nagyon szembesültem azzal, hogy kinek mi volt a szerepe, és hogy én is mit töltöttem be a saját családunkban. Mivel hogy én vagyok mivel hogy én harmadikként születtem a két bátyám után, így sokszor a legkisebbnek mutatkoztam be, tehát hogy én vagyok a legkisebb, és egy idő után azt tűnt föl, hogy most már nem is vagyok a legkisebb, de mégis a legkisebbnek mutatkozok be, vagy úgy tekintenek rám, és az igazság az, hogy a legfiatalabb vagyok, ami nem ugyanazt jelenti, hogy valaki legkisebb vagy legfiatalabb, és ehhez is fűződnek szerepek. De annak köszönhetően, hogy két bátyám van, például úgy gondolom, hogy némileg ők már kitaposták azt az utat, vagy volt kit követnem, és ebben is észleltem azt, hogy harmadikként nem ugyanaz, mintha elsőként lenne valaki.
Milyen volt szembesülni azzal, hogy amit a tanulmányi során tanultál, azt saját magadon is éled, és a saját családodon is látod?
Van ennek olyan része, hogy szembesülök azzal, ami nem biztos, hogy kellemes, de egyben ad egy térképet, egy rálátást arra, hogy hogyan lehet azon változtatni, amivel nem tudok azonosulni. Egy feladat is, de egy bizonyos felszabadító érzés is.
A saját életedből és a szakmádból adódóan számos problémával találkoztál. Mik voltak a legjellemzőbb családi problémák, amikkel összefutottál?
Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, ha például családra úgy tekintünk, mint egy hajóra, akkor a hajó is többféleképpen sérülhet meg, többféle akadállyal kerülhet szembe, és ahhoz, hogy egy hajó haladjon, ahhoz kell egy, ha például vitorlásról beszélünk, akkor kell egy jó szél. Ha nincs szél, akkor nem tud haladni. Családi életben ez mondhatnánk, hogy ha nincsenek megfelelő anyagi feltételek, akkor is problémát okozhat ez, de kaphat egy alulról egy éket. Ez jelentheti például azt, hogy valakinek a személyisége nem fejlődött úgy ki, hogy egy önálló felnőtt emberként működjön, és talán még mindig a gyermek szerepét tölti be anyaként vagy apaként. Nagyon-nagyon sokrétű.
A hajós hasonlatnál maradva, szerinted mi a jellemzőbb? A mai családok hajói céltudatosan haladnak a kijelölt kikötő felé, vagy az elemek játékaiként arra mennek, amerre a szél és az áramlatok sodorják őket?
Én azt tapasztalom, hogy nagyon erősek a külső befolyásoló tények. Általában inkább csak valamilyen reakciót adnak a családtagok egy-egy kihívásra, egy-egy problémára. Talán azzal tudnám ezt még jobban szemléltetni, hogy olyan ez, mint amikor bemegyünk egy nagy bevásárló központba, és szembesülünk azzal, hogy mennyi reklám van ott, és a piac reklámja hatást gyakorol ránk. Na most az az ember, aki úgy megy be a bevásárló központba, hogy nem döntötte még el, hogy mit fog vásárolni, nincs egy elképzelése arról, hogy mivel fogja megtölteni a kosarat, az szinte biztos, hogy olyan telikosáról jön ki, amivel nem biztos, hogy meg akarta volna telíteni a kosarát, de a sok akció, kecsegtető dolog mégis arra ösztönözte, hogy beletegye a kosárba azt is, amit egyébként nem akart, és úgy gondolja, hogy olcsóbban jön ki, miközben aztán a számlán ugye egy nagyobb összeg jön ki. Most ez családban azt jelenti, hogy nem biztos, hogy úgy alakulnak a hétköznapok és az ünnepnapok egy családnak, ahogy azt szeretné, talán annak köszönhetően is, mert nem volt egy bizonyos elképzelése ennek a családnak, hogy mit fogunk csinálni hétvégén, hanem hogy ahogy éppen alakul.
Nekem sajnos az a tapasztalatom, hogy a családi együttlétek nem mindig felhőtlenek, és sokszor van az az érzése az embernek, van nekem is az az érzésem, hogy azért vagyunk együtt, mert szokás ezt közösen megülni, de mégsem okoz ez feltétlenül mindenkinek örömet, vagy igazából az együttlét csak azért van, hogy együtt legyünk.
Igen, ilyenkor én is azt érzem, hogy valami a felületen zajlik, tehát valami felületes dolog, akár az ünnepléseknél, vagy összejöveteleknél, a találkozásoknál nem tudjuk talán, vagy nem merjük mélyebbre vinni az együttlétet. Ez lehet, hogy annak köszönhető, mert szeretnénk elkerülni azokat a kellemetlen, vagy nehezebben elviselhető, vagy hordozható témákat, rákérdezni olyan dolgokra, amik kellemetlennek tűnhet a másik számára, és azért inkább a felületen maradunk.
Alapélményként, ami beugrik, hogy az asztali szent háromság, a húsleves, a sült hús és a sütemények mellett együtt vagyunk, és a társalgás fölvesz egy jól követhető folyamatábrát. Ki halt meg a faluban, kivel mi történt, majd jönnek a betegségek, orvosos történetek és az aktuál politika, és gondolom a család vérmérsékletétől függően ennek a kifutása akármi lehet.
Ez mutatja azt, hogy azok, akik éppen az asztalnál ülnek, ők maguk nem biztos, hogy önmagukról kezdenek beszélni, vagy nem kérdeznek rá egymásnak az aktuális helyzetére, vagy éppen azt, hogy hogyan érzik magukat. Egyébként ez az egyik lehetősége, vagy kulcsa lenne annak, hogy közelebb kerüljünk egymásnak, hogyha nem éppen a politikáról beszélnénk, hanem arról, hogy kivel mi zajlik. Persze azt is tudom, hogy ez nem könnyű, illetve kell az a közeg, amikor az egyes családtagok biztonságban érzik azt, hogy elmondhatják éppen azt, hogy mi van velük. Ezért fontos az a funkciója a családnak, hogy ad egy biztonságot. Tehát, hogy biztonságban érezhetem magamat, és elmondhatom azt is, ami kellemetlenebb, vagy ami nehezebb.
Gondolom ehhez fontos az is, hogy a másik oldal is tényleg meg akarjon hallgatni.
Igen, az egy nagyon értékes időtöltés, amikor valaki biztonságban azt tapasztalja, hogy a másik meghallgatja őt, és érdeklődik az iránt, hogy milyen belső folyamatok zajlanak benne.
Ti a saját családotokban hogy szoktátok tartalommal megtölteni az együttléteket?
Az jut erről az eszembe, hogy a saját családunkban egy időben azt kezdtük gyakorolni, hogy amikor valakinek születésnapja van a gyermekek közül, akkor időt töltsünk velük, és azt is eldöntöttük, hogy ha valamelyik lányunknak van a születésnapja, akkor tegyük fel, az édesanyja elmegy vele olyan helyre, amit tudjuk, hogy nagyon kedvel, és ott élményekkel gazdagodhat, vagy Vagy egy nagyobb családi összejövetelről az jut az eszembe, hogy egy-egy éneklés vagy közös zenélés gazdagítani tudja, illetve fel tudja szabadítani azt a légkört, ami egy családi összejövetelen zajlik. Ez sem mindig könnyű, de olyan családban, ahol vannak zenészek, vagy akik szeretnek közösen valamit előadni, ott ez megvalósítható.
És szerinted mit lehet tenni, ha nem az általunk alapított családról beszélünk, hanem azt, amibe a Jóisten behelyezett minket, és visszatérünk a saját családunkhoz? Ezzel mit lehet kezdeni? Például a saját szüleinkkel, vagy a testvéreinkkel való kapcsolatunkat hogy tudjuk mélyíteni?
Én azt hiszem, hogy az első lehetőség az valóban, hogyha leülünk, és időt töltünk azzal, hogy aktív figyelemmel odafordulunk a másikhoz. A másik megtapasztalás az, hogy a nagyszülők nagyon szeretnek játszani, unokákkal töltött idő fel tudja szabadítani őket, és ilyenkor lehet egy-egy olyan témát megragadni, ami valóban fontos nekik, akár visszamenőleg az ő életükből valami felvillanhat, aminek a megemlítése adhat egy olyan belső erőt, hogy elmondhatja, megoszthatja azt, amit akár régebben megélt. Arra is emlékszek, amikor nagyapám mesélte a háborús történeteit, nem úgy mesélt róla, mint valami távoli dolog, hanem azt, ahogy ő azt átélte, akár azt a történetét, amikor megsebesült, és annak köszönhetően, hogy voltak ott körülötte barátai, megmentették, és hát a halál közeléből jött vissza, és ezt mindig összekötötte azzal, hogy mennyire kiszolgáltatott az ember, és hogy hajszálon múlott például az élete, hogy mennyire hálás azért, hogy most itt lehet közöttünk.
Ezzel kapcsolatban nekem is van egy konkrét élményem. Néhány évvel ezelőtt úgy alakult, hogy több órát töltöttem együtt a nagymamámmal, és a helyzet elég komor volt, elég komoran betegeskedett, és jó magyar szokás szerint elindult a panaszkodás áradat, pedig gondoltam, hogy a helyzettel valamit kezdeni kéne, és puszta érdeklődésből elkezdtem kérdezgetni, hogy mégis hogy meg mint volt a gyerekkorában, mire emlékszik magából a történelemből, mit hogy oldottak meg, régi receptek és hasonlók, és az lett a vége, hogy több órán keresztül kifejezetten jót beszélgettünk, és úgy váltunk el, hogy milyen jó volt az együtt töltött idő, szóval ki tudtam mozdítani a megszokott mókuskerékből.
Igen, a másik nagyon egyszerűnek tűnő dolog, de azt is tudjuk, hogy a magyar családok szeretnek enni. Na most nagyon sok finomság kerül az asztalra, de ez is maradhat egy felszínen, hogy igen, valaki ezt elkészítette, finom volt, elfogyasztottuk. De azért, ha belegondolunk, hogy ezeknek az ételeknek az elkészítése vajon elveszik-e akkor, amikor már nem lesznek azok az emberek, akik ezt készítették, vagy át tudják adni. Egyik ilyen érték az, amikor édesanyám rétest készít, és azt tudva lévő, hogy ő ezt a nagymamájától tanulta. Na most, ha van olyan valaki, akinek ő is ezt át tudja adni, akkor ez egy olyan életélmény, hogy van egy összefüggő fonal a között, hogy valamit kaptam, valami értéket, ami nem önmagában egy nagy érték, hanem egy eszmei érték, persze finomság is, és hogy ezt átadja. És az azt jelenti, hogy van az a transgenerációs vonal, amit kaptam és átadhatok.
Visszatérve az adásunk alapgondolatához, a család egy olyan hely, ahol jó lenni, ami biztonságot ad, és van egy védő funkciója. Korábban megkérdeztünk néhány fiatalt, hogy mégis mi ugrik be nekik a családról, és nekem úgy rémlik, hogy nem pont ezt az oldalát emelték csak ki, hanem mintha valami más is hangsúlyosan megjelent volna. Hallgassuk meg a bejátszást! Megkérdeztünk néhány fiatalt, hogy mi jut először az eszükbe, ha azt a szót hallják, hogy család.
Együvé tartozás. Egymás támogatása jóban, rosszban.
Nekem is az összetartozás, főleg ez a akármilyen kis gondom, vagy hogyha nagyobb is, akkor egymásra számíthatunk. Szóval mindenki, hogy tud, egymásnak segít, apa szerepe, a család szerepe, a tiszteletadás, egymásnak a tiszteletadása, az is nagyon fontos, és nekem ez ugrik be róla.
A család az életnek egy nagyon fontos eleme, mert nagyon kevés barátra számít az az ember eleve. És a család az olyan, mondjuk nekem azt jelenti, hogy mindig ott vannak mellettem. Mindig szeretnek. Vannak, akik rossz útra térnek a családba, de akkor is a többiek kisegítik őt. És így a család nagyon fontos az ember számára szerintem. Van, akinek nem annyira, azok lehet, hogy baráttal pótolják ki, de így az ember életében fontos szerepet tölt a család, mert általában ők azok, akik kisegítik az embert.
A család az egy közösségnek tartanom, a családot. Az ember életében két külön korszakot különöztetnék meg, hogy van a családja, ahol megszületik, anya, apa, és utána van a barátok, velük is kialakít egy családi kapcsolatot.
Pontosan most, amit hallottunk, elég nagy hangsúlyt kap az a családi funkció, hogy a családtagok egymást segítik, vagy kiegészítik, vagy mindig lehet számítani a másikra a bajban, és ez úgy hatott rám, mintha a hajó elbillene az egyik oldalra, mintha a családnak csupán az lenne a funkciója, hogyha valamilyen probléma adódik, akkor a család legyen kész arra, hogy kimenti az egy-egy tagot a bajból, tehát ilyen megmentő funkciója. Pedig a családnak van egy másik oldala, hogy nem csak reagál a kihívásokra, hanem terem, alkot és tervez és megvalósít. Olyan ez, mintha művelnénk egy kertet, a kertész csak azzal foglalkozna, hogy hogyan tudja távol tartani a kár okozókat a kertjében, és nem azzal foglalkozna, nem arról gondolkozna, hogyha már megterem valami a kertben, akkor azzal azt hogy fogja hasznosítani. Az, ami jó, ami hasznos, ami az ember hasznára és javára válik, amit élvezhet, amivel a másiknak jót tehet, akár a családban, akár a nagyobb közösségben, tehát amivel hasznára lehet a másiknak.
Folytatva a hajós hasonlatot, mi a helyzet akkor, hogyha tényleg ez a hajó irányban van és elkezd haladni?
Lehet, hogy banálisnak hangzik az a megfogalmazás. Azért vagyunk a családban, hogy ne legyünk kirekesztve, mert az ember egy kötődő lény, és szeretünk alapjában véve együtt lenni, vagy valakivel közösségben lenni, vagy erre vágyunk, és az a nehézség, hogyha nem tudjuk ezt mivel megtölteni. Arra is emlékszek a saját életemből, hogy amikor én udvaroltam, akkor az egyik nagyon nagy problémát jelentett az, hogy amikor együtt voltam a jelenlegi feleségemmel, de akkor még csak udvaroltam, akkor több idő eltelt a csenddel. És a csend alapjában véve jó dolog, de amikor nem volt mivel megtölteni az együttlétet, az számunkra problémát jelentett. És meg kellett tölteni az együttlétet valami tartalommal, kitalálni valamilyen programot, vagy témát, hogy miről beszéljünk. Van, akinek ez nem probléma, nekem konkrétan ez jelentett problémát. Még az is jut az eszembe, hogy az egyik ismerősöm fogalmazta meg azt, hogy milyen érdekes, hogy amikor ő a bajban volt, és nehézségeket élt meg, akkor azt tapasztalta, hogy a családtagok, a tágabb család is azonnal kész volt segítséget nyújtani, viszont amikor már javult a helyzet, amikor már megerősödött, és szépen zajlik az élete, akkor azt tapasztalja, hogy inkább valamiféle irigységgel, vagy elutasítással szembesül, és ez nagyon elszomorító, hogy azt tapasztalja, hogy amikor már jól mennek a dolgok, akkor a másiknak ez nehéz támogatni, és nehéz elfogadni.
Beszéljünk egy kicsit, ha már itt vagyunk, a család szerepéről és funkcióiról.
Ha abból indulunk ki, hogy felnőttek és gyermekek élnek egy családban, akkor elsődleges funkciója a nevelői funkciója a családnak. Tehát amikor a felnőttek, a rábízottakért tesznek valamit, megkülönböztethetünk befele irányuló és kifele irányuló funkciókat a családnak. A kifele azt úgy értem, hogy a társadalom felé. A családnak van egy feladata abban a közegben, ahol él, akár falun, akár városban, a nemzetben, vagy az országban, ahol él, és emellett van a befele irányuló szerepe azok felé, akik a családban élnek. Azt is láthatjuk, hogy a család és a társadalom egymásra hat. Társadalomból beszűrődhetnek a családba azok a hatások, amelyek befolyásolják az egy-egy családnak a működését, és itt van szerepe a felnőtt embereknek, a család vezetőinek, hogy vajon mit engednek át. Tehát tulajdonképpen egy ilyen szűrői funkciójuk van, hogy milyen hatást látnak jónak beszűrődni a családba, és melyiket nem. Kérdés az, hogy van-e lehetőségük szűrni a dolgokat, a másik pedig, hogy családnak is hatása van a társadalomra. Tehát hogy attól függ, hogy kit nevelünk, vagy milyenné neveljük a gyermekeket, azzal támogatjuk-e a társadalmat. És ugyanígy a társadalomnak a vezetőinek ez kérdés, hogy milyen embereket szeretnének, hogy majd alkossák a nagyobb réteget. Na most, hogyha a családban kezdődik a nevelés, és hogyha tegyük fel, becsületes embereket nevel egy család, akkor ezzel gazdagítja majd a nagyobb térséget, vagy ha szorgalmas embereket, vagy ha tanult embereket. Tehát, hogy a család ebben tulajdonképpen egy híd a kis közösség és a nagy közösség között, és ez az áthidaló funkciója a családnak, hogy milyen hidat épít a kisebb és a nagyobb közösség között. Ha azt veszük, hogy egy családban felnőttek és gyermekek élnek, akkor a felnőtteknek van az a szerepköre, az a feladata, hogy a gyermekeket nevelje, és itt jó, hogyha látjuk azt, hogy nem csak fizikai fejlődésükhöz, növekedésükhöz járul hozzá a nevelési funkció, hanem a lelki fejlődésükhöz, ahhoz, hogy a gyermekből egy felnőtt személy alakulhasson, a szellemi, a hitbeli, a kulturális fejlődését is ez ebben a családban kaphatja meg.
Akkor kimondhatjuk, hogy a család egyik funkciója az, hogy embert neveljen a gyerekből?
Így is szemlélhetjük ezt, viszont a családnak nem merül ki ott a szerepe, hogy már, ha már valaki felnőtt, akkor már nem lenne szerepe a családnak, hiszen egy felnőtt embernek is vannak szükségletei, vágyai, álmai, és ebben a családnak még mindig van szerepe, hogy akár életteret biztosítson, vagy erőforrást ahhoz, hogy megvalósíthassa a terveit egy felnőtt ember.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik önöktől Berta Péter
és Sül Tamás.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Jövő héten új témákkal várjuk önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Annak érdekében, hogy minél többen bekapcsolódhassanak a Mária Rádió élő közös imádságába, július hónaptól csütörtökönként a 15 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzér imádságot úgy szervezzük meg, hogy egy előimádkozó vezeti a rózsafüzért a stúdióból, és minden egyes tizedhez egy kedves hallgató telefonon kapcsolódik, aki válaszol az előimádkozónak. Tehát minden csütörtöki napra egy olyan kedves hallgatót várunk, akinek van némi rutinja a rózsafüzér imádkozásában, őneki be kell jönni a stúdióba, ő lesz az előimádkozó, és várunk minden egyes csütörtökre öt további kedves olyan hallgatót, aki pedig telefonon keresztül kapcsolódik be, tehát őneki nem kell befáradnia a stúdióba, hanem a megfelelő időben telefonon felhívjuk, és ő válaszol az előimádkozónak. Esetleg, ha van erre jelentkező, akkor technikus önkéntest is toborzunk ezekre a csütörtök délutáni időpontokra, aki a rózsafüzér imádságot közvetíti és telefonon behívja a kedves jelentkezőket. Aki tehát erre a szolgálatra kedvet érez, minden csütörtökön 6 személyre van szükségünk, kérjük, hogy jelentkezzen a Mária Rádió recepcióján telefonon a 061-373-07-01-es telefonszámon, nevének, telefonszámának a megadásával, illetve annak az időpontnak a jelzésével, amelyik csütörtöki napon tudja vállalni a rózsafüzér imádságba való bekapcsolódást. Előre is köszönöm a közreműködésüket, várom a kedves hallgatók jelentkezését, Lukovics Milánt hallották. Thank you.
17 óra.
A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.